Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Isten szabadítását. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 621. számú éneket énekeljük az énekgyűjteményből. Ez az ének személyes hitvallása a hívő embernek, de most, mint gyülekezeti közösség is énekeljük. Felséges Isten, nagy nevedet áldom. Folytassuk csendes imádsággal. Imádunk téged, mennyei atyánk, hogy annyira mélyre hajoltál értünk és hozzánk, hogy még az Úr Jézust is kész voltad feláldozni, érettünk, helyettünk. Dicsőítünk, hogy ő olyan mennyei bárány, aki megöletett. És dicsőítünk, hogy mint élő Úr, mennyei királyunk, királyként uralkodik. Áldunk, Urunk, hogyha ma is dicsőíthettünk téged, hálát adva neked, hálás élettel, szívvel áldozva neked. Köszönjük, Urunk, a mai munkanap minden örömét. Ha keserűség lett volna, sikertelenség, segíts, hogy meg tudjunk nyugodni a te jelenlétedben, a gyülekezet közösségében. Urunk, szeretnénk mi szívből imádni téged valóban, és arra kérünk, hogy akik ismernek minket, láthassák életünkön, ki is vagy te, a számunkra is, és kérjünk arra, Urunk, hogy ezáltal is minél többen megismerhessenek téged, a dicsőség Urát, aki megtartó Isten vagy. Köszönjük, Urunk, hogy az adventi időszakban most különösképpen is gondolhatunk hittel a te isteni szabadításodra, amit az Úr Jézusban egyszer mindenkora elhoztál, és amit kiteljesítesz, amikor eljön. Kérünk ad, hogy ez a jövő, mint élő reménység, segítsen akkor nekünk, amikor esetleg szabadításodra kell várnunk. Az Úr Jézusét kérjük mindezeket tőled, atyánk. Amen. Sámuel első könyve, 4. részéből olvasom Isten írott igéjét. A 4. rész első versétől kezdődően végig. Így szól az Úr ígéje Sámuel első könyve 4. részében. Sámuel beszéde eljutott egész Izraelhez. Izrael aztán hadba vonult a filiszteusok ellen, s tábort ütöttek Eben-Háézer mellett, mert a filiszteusok már Áfékban táboroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, heves harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. A hadi nép visszavonult a táborba, és Izrael vénei ezt mondták, miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Sílóból az Úr szövetség ládáját, jöjjön közénk és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Ekkor a nép követeket küldött Sílóba, és elhozták onnan a kirubokon ülő seregek urának a szövetség ládáját. Éli két fia, Hofni és Fineás is ott volt az Isten szövetség ládájával. Amikor az Úr szövetség ládája megérkezett a táborba, egész Izrael olyan nagy újongásba tört ki, hogy még a föld is megrendült bele. Meghallották a filiszteusok is a hangos újongást, és ezt mondták: miféle nagy újongás hallatszik a héberek táborából? És megtudták, hogy az Úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták: Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogy a nők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok. Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt. Elesett Izraelből 30 000 gyalogos. Elvették az Isten ládáját is. Éli két fia, Hofni és Fineás is meghalt. Egy benyámini férfi elfutott a csatatérről, és még aznap megérkezett Silóba, megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült székén az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghallva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli: mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament és megmondta Élinek. Éli akkor már 98 éves volt. Révedező szemeivel alig látott. Az az ember ezt mondta Élinek: a csatatérről jövök. A csatatérről futottam el ma. Éli ezt kérdezte: mi történt, fiam? A hírnök így felelt: megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt két fiad, Hofni és Fineás is, sőt az Isten ládáját is elvették. Amikor az Isten ládáját említette, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának, és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt. 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak. És amikor haldoklott, ezt mondták a mellette álló asszonyok: ne félj, mert fiút szültél. De ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti: oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa meg a férje is. Ezért mondta: oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Nem tudom, hogy a testvérek az utóbbi években jártak-e eszmélyen csendes héten vagy csendes hétvégén, mert ha igen, akkor láthatták, hogy a nagyház mellett van egy kődarab, nagyobb kődarab, egy kisebb fajta szikladarab, és arra rá van írva egy kifejezés, ami az a kifejezés, amivel itt is találkoztunk a történetben, Iben Hájézer. Ibi nénékkel voltunk gyerekhéten, és a bibliai történetek egyike ez volt, és akkor szerettük volna a Neszmélyi konferencia telepen is így látványos módon is leírni azt a kifejezést, aminek a jelentése a 7. rész 12. verséből ki is derül majd számunkra, a kalóz szerint olvassuk tovább az igéket: mindeddig megsegített minket az Úr. Az a hely, ahol Izrael népe harcolt, harcolnia kellett, illetve táborozott a filiszteusokkal szemben, ezt a jelentést hordozza: mindeddig megsegített minket az Úr. Ez a kifejezés az Úr jelenlétének a valóságát, a szabadítása bizonyosságát igazolja, amit a múltban is végzett, és hallottuk, hogy még a filiszteusok is tudták, hogy Isten micsoda szabadítást vitt végbe Izraellel egészen akkorig, amikor a filiszteusok emiatt meg is ijedtek, mikor hallották, hogy a szent láda ott van a táborban. De ez a kifejezés mindeddig megsegített minket az Úr, illetve a szó szerinti kifejezés az természetesen ez, a segítség kősziklája, aminek ez a üzenete mindeddig megsegített az Úr, a jövőre is vonatkozik. Mivel a múltban is ezt tette Isten, biztos a győzelem a jelenben, és a jövőnket is meghatározza. Mi az oka akkor annak, és mi a háttere, hogy ez a történet mégsem Isten szabadítását mutatja be? Miért kell ennek a történetnek a végén egy szülő asszonynak, aki boldog lehetne, hiszen fiú gyermeket szül, meghalt éppen a férje, de a gyermek megszületik egészségesen, és élhet, és azt a nevet adja, hogy Ikábód, ami meg azt jelenti, nincs dicsőség. Oda van Izrael dicsősége. Azaz nincs szabadítás, nincs az Úr jelenléte az ő népével. A történet eleje, amikor megjegyzi, hogy éppen Hájézernél táborozik Izrael a harcra, azt segíthetné megérteni nekünk is, hogy micsoda szabadításról olvasunk majd, aztán a vége mégis szörnyű igazság. Mi van ennek a hátterében? Ezt mindenképp tisztázni kell majd, és miben látszik mégis az Úr szabadítása és az ő dicsősége? Ebben a nagyon elszomorító történetben is erről lesz szó másodszor. Én nem vettem eddig észre ebben a történetben, ahogy olvastam korábban, hogy éppen ezen a helyen táborozott Izrael. Ezért is lett nekem nagyon üzenetté, nagyon fontos üzenetté, már ott rögtön az elején is ez. Csak, ez is fontos, a hetedik rész történéseiből derül ki, hogy mit is jelent igazából ennek a helynek a neve. Mi, akik utána vagyunk az eseményeknek, és azok is, akik először olvashatták ezeket a sorokat a királyság korában, Izrael népéből, ők már tudhatták, hogy mi is volt az az Ében-Hájézeri emlékezés és háladás. Izrael népe ezt még a mostani történet idejében nem élhette át, és nem is tudhatta. És az egész történet, ahogy kiderül a leírásból, az Úr népének az egyik legsúlyosabb mélypontja. Hiszen, ahogy az újszülött neve, újszülött csecsemőnek a neve is hordozza, nincs dicsőség, amit aztán így magyaráz az édesanyja is, oda van Izrael dicsősége. Kiderül, hogy nem csak egy csatát vesztett Izrael, nagyon súlyos csatát, hanem elveszítette az Úr jelenlétének a valóságát is. És ez nagyon kilátástalan helyzetet jelent. Hiszen ha nincs Izrael dicsősége Izraelben, akkor nincs senki. Akkor nincs velük az Isten, nincs velük az Úr, akkor bármikor elveszhetnek, hiszen nincs, aki szabadítsa őket. Teljesen reményt vesztett helyzet a mostani történet. Az egyénnek, gondoljunk Fineás feleségére, a családnak, a nemzetnek. Meghalt a lelkivezető, a főpap, aki egyben a bíra is volt ebben az időben, Éli főpap. Meghaltak a fiai, akik papjai voltak az Úr népének. Elvesztették a háborút, és ami a legsúlyosabb is, végig ez mutatkozik a történetben a legsúlyosabbnak, elvitte az ellenség a szent ládát. A szent láda idegen kézbe és idegen földre kerülése a legfájóbb mindenkinek. Még az édesanyja is ezért nevezi el a gyermeket Ikábódnak, nincs dicsőség. És hogy miért történhetett mindez? A történetből nagyon egyszerűen megadható a válasz. Nincs Izrael dicsősége, hogyha a nép hitetlen, engedetlen. Hogy lehetne Isten dicsősége az engedetlen néppel, és az engedetlen nép között? A 18. versből megtudtuk, hogy Éli nem csak főpap volt, hanem bírája is az Úr népének. És ő 40 esztendéig ítélt, vagy bíráskodott Izrael fölött, tehát ő is bíra volt. Ez azért fontos, mert a bírák könyvéből ott a legvégén megtudtuk, hogy abban az időben a jellemző ilyesmi volt Isten népe életében, mivel nem volt király Izraelben, azért mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az ő szemei előtt ebben az időben. Az ő szemei előtt kisbetűs ővel azt igazolja, hogy mindenki azt tett, amit akart, amit ő maga helyesnek és jónak látott, érzett. Hogyha a nagybetűs ő lenne, mindenki azt tett, ami jónak látszott az Isten szemei előtt, akkor hívő nép, engedelmes népje az Úrnak és a vezetők is ilyenek. De a bírák korában, mivel nem volt király, aki példát is mutathatott volna Isten népe számára, ezért mindenki szabadosan élt. A történetből kiderül, és a Sámuel könyve elejéről is már, hogy az Úr szólt Sámuelhez, itt is ezt olvastuk, hogy a nép megtudta, hogy Isten szólt Sámuelhez, beszélt hozzá, tehát az Úr kijelentése már hallatszott, noha korábban már régóta nem szólt Isten a nép állapota miatt, de most már szólt, viszont a nép, a harcosok vezetői, meg a lelki vezetői mégsem figyeltek az Úrra. Ami pedig a legfájóbb jellemző ebben a történetben, hogy ők mágikus erőt tulajdonítottak a szövetség ládának. Azt nagyon jól érzékelték, hogy azért lehetett ez a veszteség, háborús helyzet elveszítése, mert az Úr a filiszteusokon keresztül minket elvesztett. Tehát kellene az Úr segítsége. Ők úgy érezték, hogy az Úr miatt vesztették el ezt a harcot. Ha idehozzuk a szövetségládát, akkor az Úr itt lesz, akkor győztesen lesz velünk az Úr, akkor segíteni fog nekünk, akkor szabadulást ad. Az a szomorú a történetben, hogy ők úgy gondolták, hogy Isten annyira a szövetségládához kötött, hogy ha ott lesz a láda, akkor Istennek is úgy kell ügyködnie, ahogy ők szeretnék. Tehát a vezetők elkezdenék Istent irányítani. Jöjjön és szabadítson. Azért hozzuk el a ládát. Emlékszünk talán, hogy amikor például Józsué idejében a szövetség láda jelenléte valóban az Úr szabadítását is jelentette, azért ott nem arról volt szó, hogy a nép valamit csinált, és az Úr pedig engedelmeskedett nekik, hanem az Úr mondta Józsuénak, hogy a ládát fogják meg a papok, vegyék a vállukra, álljanak bele a Jordán vizébe, és ott végig arról van szó, hogy Isten maga mondta, hogy mit tegyenek a ládával is például, és ő akkor megszabadítja az ő népét. Itt meg a nép kezében az Úr, és köteles megvédeni őket, hiszen mágikus erőt tulajdonítanak a szent ládának. A főpap meg a fiai, megtudtuk a második és harmadik részből, nagyon gonoszak, most ezt hagyd ne elemezzem. Az egyik legfájóbb nekem ebben a történetben, hogy Éli a főpap jobban szereti a saját fiait, mint az Urat. Az ellenség győzelme akkor is valóságos, amikor ott van a láda, és a ládának az elvesztése, mindaz, ami a ládával történik, abban is megerősítetik, ahogyan leírja a főpap halálának a körülményeit. Ez mindvégig szomorú történet a bírák korának az egyik legmélyebb mélypontja, nehézsége. De itt a negyedik részben, Sámuel első könyvében ez a történet mégsem lesújtani akar. Az tény, hogy a negyedik rész végén ezt a szörnyű kifejezést kell olvasnunk, oda van Izrael dicsősége, mert elvétetett az Isten ládája. De hogyha a megelőző szakaszok illetve az ezt követő részek kijelentését olvassuk, akkor kiderül, hogy lehet, hogy nagyon szomorú dolgok jellemzik Isten népét, és a láda elvesztése is ezt igazolja, az Úr mégis ezen keresztül is szabadítást akar végezni. Illetve ennek ellenére is Isten szabadítani akar. A Sámuel könyve annak a történeti műnek a része, amit az isteni üdvözítő, szabadító tettek leírását hivatott leírni, kijelenteni. Bírák könyve is ezért lett leírva, a Sámuel könyve majd a folytatás, a királyok könyvei. A történeti mű azt mutatja be, hogy Isten hogyan szabadítja meg az ő népét, a legnehezebb körülmények között is. Ilyen szinten egészen más beállításba kerül az első vers, mikor a történetet úgy vezeti be, hogy Sámuel beszéde ismert lett Izraelben. Mert akkor meg lehetett tudni, hogy mindaz, ami Élivel meg a fiaival történt, tulajdonképpen az Úr szavának a beteljesedése. Isten ígérete beteljesedett abban, amit erről a főpapról meg a fiairól elmondott. Mivel Isten ítélni akarta az engedetlen szolgáját meg a gonosz gyermekeit, ezért következett be az ő haláluk. Mivel a nép az Urat akarta irányítani, és a szent láda mágikus használata gondolásával is, gondolatával teljesen hamisan az Úr ellen tettek, és az Úrról teljesen hamisan gondolkodtak, ezért következhetett be az a szörnyű állapot, hogy még a láda is elkerült tőlük. Isten nem engedte, hogy megcsúfolják a nevét, se a főpap, se a fiai, de még a nép se gondolhatja azt, hogy ha ott a láda, akkor majd Isten irányítható lesz. Ezért az Úr megengedte, sőt akarta, hogy még a láda is kerüljön minél távolabb tőlük. Ez még mindig szomorú, és semmi szabadítás gondolat nem érezhető ebben a magyarázatban. Mi a szabadítás abban, hogy Isten ítéli a főpapot, meg a fiait, meg a láda elkerül onnan a táborból. Talán emlékszünk, hogy amikor Áron két fia, Nádáb és Abihu meghaltak, mert megszentségtelenítették az Úr templomát, az Úr szentélyét, ott mondta Isten, hogy akik hozzá közel vannak, neki azokban kell megszenteltetni, és az egész nép előtt megdicsőítetni. Ott van ez a kifejezés, hogy megdicsőítetni. Nádáb és Abihu, Áron fiai csupán annyit vétkeztek, hogy idegen tüzet vittek az Úr templomába. Ez nem tűnt súlyos véteknek, de az ő szent életük, szentségtelensége mégis ilyen súlyos ítéletet vont magára. Éli fiai sokkal gonoszabbak voltak, mint Áron fiai, és ezért következett be az ítélet. De fontos, az Úr azt mondta, akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetni. Miért ír szabadításról még az ítéletleírás is ebben a részben? Mert azt érzékelteti, hogy az Úr azokhoz nincs közel, és nem lehet közel, akik nem akarják őt szentül követni, és neki engedelmeskedve élni. Amikor az Ádám Éva bűnesete után kiűzettek az Éden kertjéből, abban is szabadítás is volt. Isten nem engedte, hogy az örök élet ajándékát bűnös emberként élvezhessék, lehessen az övék. Milyen szörnyű lenne örökké élni bűnösen. Akik az Úrhoz közel vannak, azokat még szentebbül akarja látni az Úr. És ha a nép is közel akar lenni az Úrhoz, akkor neki is komolyan kell venni a szentséget. És ez a történet azt mutatja be, hogy nem lehet az Úr közelében lenni, és az Úr nem akar ott lenni népek között, hogyha ő ilyen szentségtelen akar maradni. Mert ha úgy maradna ott Isten dicsősége a néppel ebben az istentelenségben, akkor a végén a nép is elpusztulna. Itt csak a nép egy része veszett el, illetve a vezetők. De ha Isten dicsősége ott maradt volna, mindenfajta szabadítás nélkül, a végén az egész nép elpusztul. Ezért érzem azt fontosnak, hogy az ében Ézer kifejezés ott a rész elején, mint hely, ahol Isten népe táborozik, nem véletlenül került oda. Isten népe egy olyan helyen tartózkodik, ahol az Úr segítése és szabadítása valósul meg. De ha Isten nép engedetlen, akkor nem valósul meg. A kijelentés fényében ítélnie kell az Úrnak a népét is, meg a vezetőit is. A 7. rész 12. verséből megtudjuk, hogy amikor szabadított Isten, akkor már a nép bűnbánatot tartott, akkor a nép átélte, hogy Isten mindenfajta beavatkozás nélkül hatalmasan megrémítette a filiszteusokat, és Izrael győzelmet aratott. És akkor nevezte el Sámuel azt a sziklát ezzel a névvel, és azután az egész hely, az egész terület ezt a nevet hordozza. Mindeddig megsegített minket az Úr. Ebben a mindeddig megsegített minket az Úr kifejezésben benne volt ennek a történetnek is a végkifejlete. Itt még nem segíthetett Isten, mert a nép maradt engedetlen. Ők nem megtérni akartak, amikor vesztettek először, hanem arra gondoltak, hogy jöjjön az Úr és segítsen. Hát azért van. Aztán pedig hagyjon békén bennünket, hagy tegyük továbbra is azt, ami kedves a mi szemeink előtt. Ne akarjon az Úr befolyásolni bennünket. Csak most szabadítson. Ilyen volt Éli főpap, meg az Éli fiainak is a gondolkodása. Csak ezért nem szabadulhattak meg most. Viszont az a kifejezés is, hogy Éli bíra volt, azt erősíti, hogy tehát ez is egy olyan időszak, amikor szükség van királyra. Mivel nem volt király Izraelben, azért gondolkoztak úgy, ahogy az Isten népe tagjai. Tehát ez a történet is még mindig azt mutatja Sámuel könyve elején, hogy nagyon kellene már végre a király. És a kijelentés fényében tudjuk, hogy hát Sámuel maga is azért született meg, hogy az Isten adhasson királyt végre az ő népének. Most már nem sok időt kell várni. Már az megszületett, sőt, az az ember, az Úrnak az a szolgája, aki majd felkeni az Úr választott királyát, ő már ott van a helyén. Ő Silóban ott van az Úrhoz közel, közel van az Úrhoz. Ő a szent ládát nem mágikus erőnek tulajdonítja, hanem ő tudja, hogy az Úr szent és tiszta. És ő végig azon munkálkodik, hogy a nép is álljon helyre. Sámuel itt már felnőtt ember szinte. És az Úr akar királyt adni. A történeti mű, ami végigvonul tulajdonképpen Mózes első könyvétől kezdődően egészen a királyok könyvéig, bemutatja, hogy Isten akart királyt adni. Ábrahámnak is elmondta ezt a 17. rész Mózes első könyvében. Aztán megerősítette a törvényben, a Mózes 5. könyve 17. része, királytörvény. A Sámuel könyve pedig azért lett leírva, hogy Isten bemutassa, hogy a bírák és a királyság kora közti átmeneti időben is hogyan szabadította Isten a népet, meg hogyan készül királyt adni. Az a kifejezés tehát, hogy Éli 40 évet uralkodott, mint bíra Izrael népe fölött, azt érzékelteti itt a szövegben, hogy Isten királyt fog adni. Évi meghalt, és az ő halála nem dicsőséges, egyáltalán nem. De abban az időben, amikor a bírák éltek, emlékszünk, nagyon sok bíra élete nem volt dicsőséges. És Isten mégis használta őket is. És a népet valamilyen módon mégis megtartotta, szabadította, ha kellett még a gonoszból is, még egy engedetlen bíra életén keresztül is Isten mégiscsak szabadított, mert ő hatalmas Úr. Ő csak ugyanaz az Isten, akitől a filiszteusoknak volt miért félnie. Ő valóban a kirubokon ülő dicsőséges király. De ennek a valósága akkor igaz az ő népe számára, meg a vezetői számára is, hogyha ők is királynak tartják az Urat. ha nem ők akarják irányítani Istent, hanem hagyják, hogy Isten vezesse őket. Az ötödik részben nem véletlenül van leírva, meg a hatodikban, hogy amikor az Isten ládája oda került az idegen földre, meg az idegen kézbe, akkor bizony Isten gondoskodott arról, hogy még a láda kezelése is, meg mindaz, ami a ládával történik, igazolja, hogy azért vele nem lehet bármit tenni az ellenségnek sem. A folytatás, a történet folytatása jelzi, hogy igen, az Úr dicsőséges. Oda van Izrael dicsősége, mert a nép engedetlen volt, de ahova került az Úr ládája, ott megvalósult az Isten dicsősége. És ezáltal is Isten készült visszaadni a ládát az ő népének. Mert Isten nem akart a népe nélkül élni. Isten nem akart, hogy a láda onnantól fogva most már mindörökre az idegenek kezében legyen. Az Úr, amit itt megengedett, az azért történt, hogy jelezze a népnek, én úgy akarok veletek lenni, hogy közben benneteket is megszabadítalak. Ezért szeretném ismét hangsúlyozni, a hetedik részben látszik már az Úr szabadítása. 20 év telt el úgy, hogy Izrael népe vágyakozott, sóvárgotta az Úr jelenléte iránt. Igazából nem volt még a helyén a láda, de már nem idegen földön volt, ez a hetedik részből majd kiderül. És amikor Isten népe vágyakozik az Úr után, akkor Sámuel ezt mondja nekik, ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket és Astarótot, és szíveiteket elkészítetek az Úrnak, és csak neki szolgáltok, akkor megszabadít titeket a filiszteusok kezéből. Elhányták azért Izrael fiai a bálványokat és Astarótot, és csak az Úrnak szolgáltak. Aztán Sámuel összehívja a népet egy nagy bűnbánó imádságra, találkozásra, ahol bemutat áldozatot, és a filiszteusok, mikor ezt meghallják, hogy együtt a nép, akkor gyorsan fölkerekednek, hogy megtámadják Izraelt, de Sámuel imádkozik a népért, és az Úr akkor adja a szabadítást, amit végbe visz. A nép itt már bűnbánatot tartott, helyreállt, és szívből elismert, hogy az Úr az Isten, és csak akkor lehetünk az Úr közelében, hogyha csak ő a mi Istenünk, ha csak neki szolgálunk. És Sámuel ennek a győzelemnek és ennek az Isten népe megtérésének az emlékét akarja megörökíteni, mikor azt mondja, mindeddig megsegített minket az Úr, az Ében Hajézer névvel, amit ennek a sziklának adott. És kiderül a folytatásból, a Sámuel könyve további részeiből, hogy az Isten ládája is teljesen a helyére kerül. Amikor a Salamoni templom felépül, akkor már állandó helye van, ott Jeruzsálemben. És természetesen a folytatásban tudjuk, megtörtént, hogy az Úr ládája ismét elpusztult. Megtörtént, hogy az Isten temploma elveszett, például a babiloni fogság. Ezékiel könyvében még azt is olvassuk, hogy még az Úr dicsőségének a felhője jelenléte is elhagyta a templomot és a várost, mert a nép megint istentelen lett és engedetlen, és úgy nem lehetett Isten az ő népe között. De az Ezékiel könyve azzal fejeződik be, hogy az Úr dicsősége visszatért Jeruzsálembe, és a messiási szabadítást meghirdette ezzel is. Az Úr ládáját nem lehetett tehát mágikus eszközként használni, de amikor Isten népe az Úr ládáját valóban annak tartotta, amiért Isten adta is nekik, mutassa nektek, hogy ki vagyok én. Mutassa nektek, hogy én a ti szövetséges uratok vagyok, akinek engedelmeskedjetek, akiben bízhattok, akinek a követői lehettek, aki a ti királyotok, aki, ha királyt ad nektek, és Dávid szemében adott királyt, aki, ha királyt ad nektek, azt is azért teszi, hogy a király hűsége is biztosítsa azt, hogy ti is hűségesek legyetek hozzám. Ezért érzem és látom azt a történetben itt a negyedik részben, hogy minden szomorú igazsága ellenére azt a szabadítást hirdeti, hogy nincs oda Izrael dicsősége. Akkor is ott oda volt. Nincs dicsőség. Az Úr jelenléte nem lehetett ott a népek között, mert a nép istentelen volt, meg a vezetői is, de mégis szabadítást készített. És az egész könyv fényében, meg az egész kijelentés fényében látható, hogy az Úr szabadítása egyszer mindenkorra bevégeztetett. Mégiscsak meglett Izraelnek a dicsősége. Nekünk pedig, akik ma élünk, még a Sámuel könyve első olvasóinál is még mélyebb üzenetté lehet ez a történet, hiszen mi tudjuk, hogy az Isten dicsősége már a maga legteljesebb formájában megmutatkozott az Úr Jézusban. Most, amikor advent van, és a karácsonyi ünnepre készülünk, de ami ennél sokkal fontosabb, az Úr Jézus eljövetelét várjuk, adventban különösen hangsúlyos, hogy ő benne mutatta meg Isten az ő dicsőségét. A János evangélium első részében ezért mondja az ige, hogy az ige testélet közöttünk lakozott, és láthattuk az Úr Jézusban az Isten dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Az Úr Jézus sem használható úgy, mintha mágikus erő lenne. Az Úr Jézussal való életközösség, a személyes, hitbeli életközösség az, ami által számunkra ő valóban az Isten dicsőségét jelentheti. Hiszen Jézusról sokan tudnak, de nem mindenki hisz benne. Aki nem hisz Jézusban, annak a számára lehet, hogy mágikus erőnek számít néha, de az Úrral nem lehet így élni. Hiszen az Úr Jézus maga is, amikor itt a földön járt, az Isten dicsőségét abban mutatta meg, hogy ő is mindvégig szoros kapcsolatban volt az Atyával. És amikor ott a kereszten meghalt, most hagyd mondjam így, az elhagyatottságában, az is igaz lett, hogy nincs dicsőség. A bűnt elhordozó megváltó nem tapasztalhatta az Isten dicsőségének az örömét, ragyogását. Nekünk az Úr Jézuson keresztül az Úrral való, az ővele való szeretett közösség, életközössége az, ami azt mutatja, hogy mi is az Isten dicsőségében élhetünk. Nekünk nem a Szent Láda vagy a templom jelenti az Úr dicsőségének a jelenlétét, hanem az Úr Jézus maga. És amikor mi követjük őt, bízunk benne, olvassuk a szavát, mi is halljuk a kijelentést, akkor az ő dicsőségét éljük át. Az ő dicsősége látszik az életünkön. És az Úr dicsősége az ő szabadító tetteiben is megvalósult akkor is, és a mi életünkben is. A szabadító tettei, amikor az Úrral való életközösségben átélem, hogy ő segít. Mindeddig megsegíthett az Úr, és ezután is segít. Amikor láthatom az ő dicsőségét szabadításában, szabadító tetteiben. Életközösség tehát az Úrral, vele élni az ő jelenlétében, és az ő szabadító tetteinek az átélése, ami az ő dicsőségét igazolja. Ez a történet így bennünket is bűnbánatra hív, hogyha az Úrral való közösségünkben vannak hiányosságok. Ha megújulásra van szükség az adventi időszakban. Itt a nép az Urat használni akarta. Tegye ezt, tegye azt, mert neki ez kötelessége. A hívő embereket fenyegeti ez a fajta gondolkodás, hogy ne az Úr kezében én, hanem még az Úr is az én kezemben. Ezek az emberek lehet, hogy még imádkoztak is Istenhez, de nem segítségül hívták az Urat, hanem el akarták neki mondani, hogy mit tegyen. Így nem lehet az Isten dicsőségét megélni és átélni. Az Úr ezt nem hagyja ma sem. Óriási különbség az, amikor az Isten dicsőségének a jelképe, a Szent Láda azt mutatta az ő engedelmes népének minden időben, hogy milyen hatalmas az Úr keze, ami kihozta őket Egyiptomból, megtartotta a pusztában, Sámuel idején is szabadítást adott. Jézusban pedig szabadítót adott. A bűnbánat és a megújulás azt jelenti, amikor kimondom újra, Uram, nem én akarlak téged irányítani, hanem te irányíts végre engem újra. És ez a történet abban is bátorít, hogy érdemes várni az Úr szabadítására. Itt az emberek szerették volna Isten szabadítását, hozták is a ládát magukkal, de nem tapasztalhatták meg, mert nem hittek az Úrban. Amikor pedig bízunk Istenben, akkor nem biztos, hogy egyből szabadít. Nem biztos, hogy a mindeddig megsegített minket az Úr igazsága, az a jelenben éppen átélhető. Lehet, hogy még várni kell mindig az Úr megoldására. Még mindig nem segít az Úr. De ha vallom azt, hogy mindeddig megsegített, akkor ez is segít abban, hogy tudok várni. Várni az Úr szabadítására, aki nem fog elkésni soha. És amíg várni kell, az 50. Zsoltár ismerős mondata segít, hív segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, te pedig dicsőítesz engem. Amíg nem éljük át az Úr szabadítását, mi mindig csak várni kell, akkor a hit, a bizalom azt jelenti, hív segítségül. Ha kell, napról napra. Mert mindeddig megsegített. Most is segít. Biztos a jövő. Csak lehet, hogy várni kell. A végén pedig azt szeretném mondani, hogyha egy ilyen súlyos állapotban is, amilyen mélyre Isten népe került a mostani történetben, Isten szabadítást adott. Sőt, mint kiderül, még a gonoszból is a végén áldást és jót hozott elő az ő népe számára, akkor az Úr szabadítására várva, még akkor is láthatjuk, hogy ő dicsőséges, és akkor is érdemes rá várni, hogyha esetleg gonosz dolgok történnek. Rossz dolgok. Lehetetlen dolgok. Amikor még talán én sem vagyok a helyemen, nem tudok bízni sem. Az Úr szabadítása azt jelenti, hogy az ő dicsőség akkor lehet, hogy először engem állít helyre, azután pedig, ha kell, még a rosszból is jót fog kihozni. Ezért szerettem volna azzal az igével köszönteni a gyülekezetet, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. A hála azt jelenti, hogy én bízom Isten kegyelmében, ha kell előre is. És akkor kimunkálja bennem is a szabadítást, és kimunkálja a körülményekben is. Isten népe itt nem élt át a segítséget, sőt, elveszítette a dicsőséget, Izrael dicsőségét. De Isten még ebben is az ő szabadítását igazolta. Kérjük, hogy az Úrban bízva mi is újuljunk meg, ha kell, merjünk várni hűséggel szabadítására. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, hogy bennünket is mindeddig megsegítettél. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te szabadításod mindenképp vonatkozott bűneink bocsánatára. Köszönjük, Urunk, amikor felszabadítottál arra, hogy merjünk téged hittel követni, akkor is, ha nem könnyű, sőt, néha kifejezetten nehéz. És köszönjük, Urunk, szabadításodat, amikor sikerültek a dolgaink, vagy ha nem úgy sikerültek, ahogy szerettünk volna, és a végén csak ugyan áldást hozták ki belőle. Köszönjük azt neked, Atyánk, hogy mi az Úr Jézusban ismerhetjük a te dicsőségedet, és áldunk, hogy személyes, hitbeli élő valóság lehet nekünk az ővele való szeretett kapcsolat. Köszönjük, Urunk, hogy ő általa és ő érette lehet nekünk is szabadulásunk. Arra kérünk, segíts ugyanakkor várnunk szabadításodra, adj nekünk türelmet, és kérünk arra, hogy merjünk rád tekinteni, aki az ígéretet betartod, aki soha nem késel el. És arra is kérünk, Urunk, téged, hogy amikor bekövetkezik a szabadulás, akkor is rád tekintsünk azonnal, neked legyünk hálásak, merjünk szívből dicsőíteni téged. Urunk, bocsáss meg nekünk, ha mi akartunk irányítani, mi akartuk neked megszabni, hogy mit tegyél, szabadíts meg minden ilyen hitetlenségtől. És imádkozunk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik ebben az időszakban hordanak nehéz terheket, akár a betegség miatt, akár a munkahelyi problémák miatt. Könyörülj meg azokon a te szeretteinken, akik kórházban vannak, műtét előtt vagy után. Segíts meg őket. És kérjünk, Urunk, azokért, akik elvesztették a hitüket, akik úgy érzik, hogy nincs tovább, Urunk, hadd találják meg Te nálad a megoldást. Kérünk arra, Urunk, könyörülj meg népünkön is. Látod, Urunk, hogy a mi népünknek mennyire szüksége van kegyelmedre, szabadításodra. Segíts, Urunk, hogy hadd lássunk mi a helyünkön, hogy megélhessük a Te szeretetedet magyar népünk számára. És kérünk vezetőinkért is, add, Urunk, hogy a mi vezetőink merjenek benned hinni. Adj megtérést a mi vezetőinknek, és vezesd őket is, Urunk, hadd lássanak jó döntéseik. És hallgass meg most a csendben elmondott imádságunkat is, kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. Kérjük az Úr áldását. A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.